ige hirdetésem alapigéjét Mózes első könyvének a második fejezetéből olvasom a 15. verstől a 22. versig. Isten igéje így szól. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy ezt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és oda vitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez élő segítőtársa nem talált. Mély álmot bocsátott, azért az Úristen az emberre és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és oda vitte az emberhez. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ezen az Isten tiszteleten, ahogy már említettük is, több alkalmon keresztül egy tematikus rendnek lehetünk a részei vasárnaponként, és a nagy témánk, amit hétről hétre igyekszünk boncolgatni, az a rend kérdése. Azonban minden Isten tiszteleten más-más oldalról. Hogyha belegondolunk, akkor mindenki fejében egészen másképp él arról a fogalomról, hogy rend. A két végletet szeretném most felvázolni. Van, akinek a fejében azt jelenti a rend, hogyha minden patika tisztaságú, például az otthonába, a házába. Amikor Svájcban babysitterkedtem, akkor megdöbbentő volt számomra, hogy a családanya olyan szinten nem tudta elviselni például a hajszálak jelenlétét a lakásba, hogy a gyerekeket minden reggel kiküldte a teraszra hajat fésülni. Van tehát ez az oldal, ahol a rend definíciója, hogy még egy hajszál sem lehet bent a lakásban büntetlenül. És ott van a másik véglet, az úgynevezett zsenik rendje. Itt is mindennek megvan a helye, csak a lehető leglehetetlenebb helyeken. Például a táska az asztalon, hajszárító a könyves szekrényen. És a két véglet után most mindenki próbálja meg elhelyezni magát ezen a képzeletbeli skálán. Viszont hiába tesszük ezt, mivel még ha el is helyezzük magunkat vagy a másikat, aki esetleg idegesítő és nem érthető számunkra ezen a skálán, akkor sem kerülünk közelebb az igazsághoz. Egyedül csak akkor érthetünk meg valamit abból, hogy mi is a rend, hogyan is néz ki, milyen területeket érint, hogyha megnézzük Isten igéjét. Ez az ige szakasz a Genezis 2-ből, amit felolvastam, pedig különösen is a segítségünkre lehet. Ebből az ige részből legelőször is azt kell megjegyeznünk, hogy Isten nem egy kész rendet ad a kezünkbe, hanem egy optimalizáltat. És ezzel a renddel ez azt jelenti, hogy kezdenünk kell valamit, mégpedig három területen. Az egyik a munka, a másik az erkölcs, azon belül is a szabad akarat, és a harmadik pedig a közösség területe. Legelőször nézzük meg, hogy hogyan néz ki az Isten által adott rend a munka területén. Ebben a rendben, amit Isten adott, sajnos vagy nem sajnos, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy passzívak legyünk, hanem csak is aktívak lehetünk. Hiszen hozzá tartozik az ember teremtett voltához, hogy dolgoznia kell. Ezt olvastuk a kezdő versek között, hogy Isten azért helyezte az Éden kertbe az embert, hogy művelje és őrizze azt. Azért került oda az ember, mert ez egy feladat volt a számára. És ezzel a parancsal Isten azt is üzeni az embernek, hogy van mit tenned, legyél hasznos. Nagyon fontos azt látnunk, hogy a munka az nem büntetés. Igaz, hogy a bűneset után picit torzul ez a kép, és amit jelenleg a Genezis 2-ben itt olvastunk, ami itt áll előttünk, hiszen az itt leírt őrző, művelő munka átalakul egy fáradtsággal és verejtékkel szerzett munkába. Erre mégis úgy kell néznünk, mint ami nehezítés, és nem büntetés. Gondoljunk bele, rengetegen tekintenek úgy a munkájukra, mint hogy ez a személyes, jól kitalált büntetésük lenne. rosszabb esetben képtelenek megtalálni, elvégezni, ami az ő feladatuk lenne. És ilyenkor mi történik? Torzul a személyiség, elkezd önmaga körül forogni, sajnos egy idő után már másra nem is képes, csak egy fantázia világban történeteket kitalálni. Esetleg kialakul egy függő helyzet egy személytől, egy élethelyzettől, vagy szerektől, és látunk ilyenekre példát. Mégis a legnagyobb számban talán azok az emberek vesznek bennünket körül, vagy lehet, hogy éppen mi is ezzel küzdünk, hogy úgy tekintünk a munkára, mint egy jól körülhatárolt időintervallumra. A munkaidő az munkaidő. Igyekszünk kordában tartani, ilyen felkiáltásokkal, hogy az én munkakörömben ez már nincsen benne, ez van a szerződésemben, 4 után a munkaidőn túl nekem semmi közöm ahhoz a tevékenységhez, amit eddig az elmúlt 8 órámat meghatározta. És van egy harmadik csoport is, amire az ige figyelmeztet, és ez pedig a munka alkoholisták csoportja. A földművelésre használt szó itt az eredeti nyelvben az ábat szó. Ez azért érdekes nekünk, mert ez a szó nem csak azt jelenti, hogy munka, hanem van egy többletjelentése is, mégpedig szolgálatot, de még akár istentiszteletet is jelenthet. És ez arra figyelmeztet bennünket, hogy az ember lehet nem csak művelője, hanem rabja, sőt bálványozója is a földnek. És ez nagyon veszélyes. Rengeteg család, rengeteg egyéni élet, gyülekezet csúszott már el ezen, amikor rabjává lett a munkának. És mi lehet erre a megoldás? Egy híres reformátornak van ezzel kapcsolatosan egy nagyon jó felvetése, mégpedig Luther Mártonnak. Van egy nagy tétele, amit ehhez a szóhoz szoktak kapcsolni, hogy beruf. Ez arról szól, hogy mindenkinek a saját területén, a saját munkájában kell megtalálni azt, hogy mivel tudja szolgálni és dicsőíteni Istent. És így válhat minden munkakör hivatássá. Így válhat egy otthon, háztartásban lévő anyuka, egy mérnöki, egy autószerelői, egy orvosi, akár egy nyugdíjas, egy tanári munkakör hivatássá. És meg kell találnunk, hogy ezeken a területeken hol és hogyan tudnánk szolgálni Istent. Viszont ez nem egyszerű, de mégis Isten akarta, hogy azon a területen dolgozz, ahol jelenleg vagy, és úgy is meg lesz. Isten azzal, hogy azt parancsolta az embernek, hogy őrizze és művelje a földet, ezzel azt is kifejezte, hogy szeretném, hogyha valami effektívet is létrehoznál. Nem egy kész terméket adok a kezedbe, hanem bizony neked is van ezzel dolgod. Szépítened, fejlesztened és művelned kell. Tűzd ki a célt és érd el. És ez az egészséges hozzáállás, amikor nem csak a motivációnk, hanem megvan a célunk is azzal, amit aktuálisan csinálunk. Most azt a kérdést tedd fel magadnak, hogy lebeg előtted az a cél a munkáddal kapcsolatosan. Hogyha nem, akkor kérd el ezt Istentől. Mert Isten egyértelműen a kezünkbe adja az útmutatót. A célod az legyen, hogy őrizd és műveld, ahol éppen vagy. Másodszor az a rend, amit Isten ad nekünk, az az erkölcsi szinten, ezen belül is a szabad akaratban valósul meg. Ezt olvastuk a következő versekben. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Azt kell tudnunk erről a részről, hogy ez úgy áll előttünk, mint egy bevezetés. És nem mást vezet be, mint a bűnesetet. Mégis jó fölött a rész fölött megállnunk, és egy picit elgondolkoznunk, mert ebben a részben konkrétan elhangzik az Isten által elvárt igény, egy etikai parancs, az erkölcsi szint. És majd erre lesz válasz a harmadik fejezetben, ahol a bűnesetről olvasunk. De ami a két rész fölött ott lebeg, az a szabad akarat. Ez pedig arra irányul, hogy Ádám, az ember, engedelmeskedjen-e annak, aki őt alkotta, vagy pedig ne. Hányszor küzdünk mi is ilyenekkel? Először csak ott motoszkál a szabad akaratra való jogunk, hogyha másnak is szabad, akkor nekem miért nem? Miért akarna egy ennyire jó dolgot megtiltani Isten? Majd én megmutatom, hogy ez jó nekem. És ezzel már nem csak ott motoszkál, nem csak dörömből, hanem a szabad akarat nyert. Sajnos a szabad akaratnak akármennyire is, sokszor büszkék vagyunk rá, hogy van ilyenünk, nem sokszor van köze az isteni rendhez és a kinyilatkoztatáshoz, mint ahogyan itt is látjuk. Egymásnak feszül az isteni parancs, a ne egyél, és az ember vágya, az ember ösztöne, értelme, azaz szabad akarata, hogy bármit megtehetsz. Ugyanakkor ezzel most a szabad akaratunkat nem úgy szeretném beállítani, mintha valami rossz is, bűnös dolog lenne, mert ez nem igaz. Viszont vannak olyan esetek, amikor lázadunk Isten ellen, és akkor viszont Isten akaratának az ellenpólusává válik. Mindez azért van, hogy Isten itt se a szabad akarattal se egy kéz dolgot adjon a kezünkbe, hanem hogy mindezzel dolgozzunk és küzdjünk. Úgy kell erre tekintenünk, mint egy próbára. Olyan parancsa, és ehhez viszonyuló szabad akarat legtöbbször, tehát egy próbatétel, amelyben elválik, hogy az ember elhiszi és elfogadja, hogy javára van-e Isten parancsa és tiltása. A kérdés az, hogy hogyan állunk helyt ezeken a próbatételeken. Lehet, hogy nekünk már nem az a kérdés, nem az a próbatétel az életünkben, hogy együnk-e a jó és a rossz tudásának a fájáról. Nekünk már, ahogyan valaki egyszer megfogalmazta, nem egy diétatörvény próbáját kell megugranunk. Hiszen ez már egyszer megtörtént, hanem másokat. Hogy tudjuk-e tisztelni a szüleinket, vagy nem. Tudunk-e megfelelően kommunikálni a mellettünk ülővel, vagy nem. Mi az, ami a családi életünkben a legfontosabb? Isten, vagy a pénz? Tudunk-e úgy szolgálni egymás mellett itt a gyülekezetben, hogy nem marjuk egymást, hanem inkább a célra tekintünk? Az a helyzet, hogy amióta Ádám dilemmája megszületett a szabad akarat miatt, nekünk is szembe kell néznünk ezekkel a dilemmákkal. Viszont egy valami megkülönböztet bennünket Ádámtól, a mi dilemmánkat az övétől. Az, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, megváltott az egész világot, benne minket is. Teljesen megváltott bennünket, nem csak a lelkünket vagy a testünket, hanem mindenünket, az érzéseinket, a gondolatainkat, az ösztöneinket, a szabad akaratunkat. Hogyha úgy érzed, hogy most nagyon olyan fázisban van az életed, hogy lázadon kell Isten ellen, vagy ha éppen azt érzed, hogy a szabad akaratod nagy úr, nagyobb, mint Krisztus az életedben, emlékezz erre, hogy Jézus benned mindent átmosott, és erősítsd meg ezen az alkalmon. A harmadik, amiben Isten rendjét megfigyelhetjük, azok pedig a közösségeink. Isten rendelkezett a közösségeink szintjén is. Egyedüli motivációja az a megállapítás volt, hogy az embernek nem jó egyedül lenni. Gondoljunk bele, egyre több olyan futurisztikus vagy posztapokaliptikus témájú film vagy sorozat készül, ami pont erről szól, hogy az ember az egyik napról a másikra teljesen egyedül találja magát, a világ elpusztult. És ez egy valós félelmünk, nem szeretünk egyedül lenni. Minden esetre Isten valósnak érezte, vagy érzi ezt a problémánkat, és ezért egy valós megoldást is keresett rá. Ezért alkotott rengetegféle állatot az ember mellé. Viszont ahogy már Istentől megszoktuk, ezek sem kész teremtményként rohangáltak az ember körül, hanem bizony ezzel is dolga volt az embernek. El kellett neveznie őket. Részt kellett vállalnia az Isten teremtői munkájában. Miközben az ember találó elnevezést ad az állatoknak tulajdonságaik alapján, kiderül, hogy akadhat köztük sok hasznos élőlény, de egyik sem olyan, amelyel az ember a gondolatait vagy az érzéseit közölhetné. És ez nagyon fontos látnunk a mai világban, hiszen jó pár példát láthatunk arra, amikor egy házi kedvenc helyettesít egy társat, vagy netalánten egy gyereket. Mindebből egy mérhetetlen igény mutatkozik föl, hogy az ember az egy közösségi lény. Szüksége van arra, hogy legyen körülötte valaki, hogy legyen kiről gondoskodni, hogy legyen kihez hozzáérni. Viszont ez nem merülhet ki a közösségnek ebben a dimenziójában. Az embernek ahhoz, hogy valódi kapcsolatra lejjen, egy másik emberre van szüksége, egy hozzá hasonló társra. És a társról két fontos dolgot tudunk. Az egyik, hogy hozzávaló. Ezt olvastuk, hogy hozzáillő, azaz neki megfelelőt alkotott Isten. És a másik dolog pedig, hogy az ember segítőtárs. Az azt, hogy nem a férfi árnyéka vagy szolgája, hanem nem is a második énje, hanem segítője a férfinak. És ezt az oldalt nagyon jó, hogy pedzegetjük, és jó, hogy erről közösen gondolkozunk, sőt, lesz is még egy ilyen témánk ebben a tematikus igehirdetés sorozatunkban, hogy amikor a keresztény családi képről szólunk. Most annyit szeretnénk megjegyezni, hogy ember és ember között nincs hierarchikus rend, ahol van, az pedig nem az isteni rendet tükrözi. Ahol az egyik szolgájának érzi magát, a másik pedig élvezi, hogy uralkodhat, annak semmi köze az Isten rendjéhez. És azt gondolnánk, hogy ez a probléma már lezajlott 50 évvel ezelőtt. Mégis a gyakorlat és a tapasztalat azt mondja, hogy vannak hierarchikus viszonyok. Lehet, hogy nem mindig a férfi részéről, lehet, hogy épp most már a nő uralkodik, de van ilyen. Ami ezzel viszont nagyon fontos, hogy Isten nem egy hierarchikus rendet alkotott meg ember és ember között, hanem harmonikus kapcsolatra teremtette meg az embert, ahol kiegészítik egymást, ahol segíthetnek egymásnak, ahol ketten együtt dicsőíthetik Istent. Isten tehát egy olyan világba teremtette bele az embert, teremtett bele téged is, ahol van rend. Ugyanakkor az embernek feladata is van ebben a rendszerben. A feladata az, hogy megtalálja az egészséges kapcsolatot a munkával. Feladata az is, hogy az Isten által szabott erkölcsi rendbe beleilleszkedjen, szabad akaratával is megfelelően bánjon. És a harmadik feladata pedig, hogy a közösségeit harmonikusan élje meg. Most ezért imádkozzunk csendben magunkba, hogy tudjuk ezeket megvalósítani a gyülekezeti életünkben és a hétköznapjainkban is.